Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A hegyi beszédben Jézus így szól tanítványaihoz. Nem mindaz, aki mondja nekem, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcsemberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázódult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél, és rázudult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Az Úr Jézus ezt szabja meg üdvösségünk feltételeként, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Ha a lényegét nézzük, akkor ez nem más, mint engedelmesség. Ehhez pedig el kell ismernünk a mennyei atya hatalmát és fölségét, de így is mondhatnánk a magunk alárendeltségét. Talán pont ez az egyik buktatója az igazi keresztény életnek. Sok keresztény úgy van Istennel, hogy amíg nem avatkozik bele valami kényes üggyel az életébe, addig elismeri, imádkozik, kéri a segítségét, és magát hívőnek, kereszténynek vallja. Mihelyt komoly és fontos döntés elé állítja őt az élet, akkor már könnyen megrendül ez a hit, meghasonlik a bizalom, hogy kérjen, és elbizonytalanodik, hogy valóban ő hozzá tartozik-e. Amíg távol van tőlünk Isten, addig békességben vagyunk Istennel. Ám ha bármiféle probléma közel hozza az engedelmesség kérdését, nagyon sokan önmaguk mellett döntenek Istennel szemben. Valójában a törvények nélküli, vagy akarat nélküli Istennel vagyunk igazán jóban. De ha az ő akarata ellenkezik a mi vágyainkkal és elképzeléseinkkel, akkor már megszűnik a vele való kapcsolatunk. Korán sem akarok általánosítani, hiszen nagyon tiszteletreméltó és hősi döntéseknek és áldozatoknak is szemtanúi lehetünk. De az igazán elkötelezett és az áldozatot is vállaló keresztények jóval kisebb arányban találhatók, mint a törvényeket és a nehézségek között megfutamodók és nem ragaszkodók. Az valóban igaz, hogy az engedelmesség eléggé kemény próbatétel az ember számára. Sokak számára az engedelmesség ugyanis nem más, mint a büntetés elkerülése. Az igazi motivumuk a félelem. Ez talán az Ószövetségből örökölt szempont, hiszen a proféták fenyegető szavakkal próbálták hűségre és a törvények megtartására késztetni Isten népét. Így aztán egy olyan istenkép alakult ki, amely a teremtő és a világot gondviselésével fenntartó Isten hatalmával uralkodó fölségnek mutatta be. Pedig azt kezdettől fogva hirdeti a Szentírás, hogy Isten szeret minket, még engedetlenségünk ellenére is. Nem bűneink szerint bánik velünk, vallja a Zsoltáros, és ezzel azt is elismeri, hogy valójában nem ő büntet minket, hanem mi magunk hozzuk saját fejünkre a büntetést, akár előbb, akár utóbb. Az viszont nyilvánvaló, hogy az ilyen kényszeredett engedelmességből sohasem nő ki szeretet és az üdvösség utáni vágy. Az üdvösséget is csak megszenvedett jutalomnak véli az ilyen ember, aki egész életét a félelemben élte le. De ne tagadjuk, az engedelmességnek van egy másik fajtája is, amelyben nem a félelem vezérli az illetőt, hanem éppen a jutalom elnyerése, a dicséret és a válveregetés. Ha az előzőre a behúzott nyaka jellemző, akkor erre inkább az a magatartás mutatkozik jellemzőnek, hogy kicsit hízelkedő, lelkesen szolgálatkész és tüsténkedő. Gyermekkorom fájó élménye egy adventi ministráns vetélkedőhöz fűződik, aki minden vagy minél több rorátén ministrált, az egy diavetítőt nyerhetett el. Állandó és lelkes ministráns voltam, de az iskola miatt nem tudtam állandóan eljutni a hajnali misére. Viszont megjelent egy új fiú közöttünk, aki igen lelkesen járt ezekre a misékre szolgálni. Meg is nyerte az ígért diavetítőt. Fájt a vereség, de még inkább akkor, amikor már kiderült, hogy a nyertes többé már felénk se nézett. Odaadása a nyereménynek szólt, nem a templomnak. Az ember azt gondolná, hogy Isten akaratának teljesítésében ilyen nem fordulhat elő. De hát gondoljunk csak Júdás apostolra. Nem valami hasonló dolog vezérelte őt a 3 évi kitartásban. Még végül kiderült a hamis buzgósága, ami árulás volt. Nem véletlenül figyelmeztet az Úr Jézus, nem mindaz, aki mondja nekem, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Az Úr maga is megkülönbözteti a látszat engedelmességet és a valódi engedelmességet. Milyen tehát a valódi engedelmesség? Erre éppen maga az Úr Jézus adott példát nekünk. Szent Pál külön is kiemeli, hogy Krisztus engedelmes lett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten fölmagasztalta. Mi vezérelte ebben az odaadó engedelmességben az Úr Jézust? Nem a fölmagasztalás reménye, hanem a gyermeki szeretet. Ő, a fiú, látta az emberek engedetlenségét az atya iránt, aki pedig végtelen szeretettel és a saját képére teremtette meg az embert. Az ember nem, de a fiú fölmérte, hogy micsoda sértés, hálátlanság és becstelen viselkedés ez az Isten iránt, amikor elhagytuk őt és a gonosz lelket választottuk. Nem mintha az ember sértése fölért volna Istenhez. De ezt a mérhetetlenül nagy igazságtalanságot mégsem hagyhatta annyiban. Ezért jelentkezik, ahogyan a Zsoltáros leírja, így szóltam hát, itt jövök Istenem, hogy akaratodat megtegyem. Az atya iránti szeretet vezérli, hogy emberséget öltsön, és ezt föláldozza engesztelésül. Az igazi engedelmesség tehát nem félelemből vagy nyereségvágyból fakad, hanem az igazi szeretet gyümölcse. Így csak egy családtag, egy örökös képes engedelmeskedni. Éppen ezért tett minket, benne hívőket az Úr Jézus, Isten gyermekeivé, családtagjaivá, a maga áldozatával, hogy ez az odaadás és a szeretet vezérelhessen minket is. Isten eredetileg a világot nekünk, embereknek szánta, de mi azt elkótyavetyéltük, és oktalanul a gonosz kezére játszottuk. Az emberi élet megpróbáltatásai, szenvedései ébresztettek rá minket, hogy valójában a saját vagyonunk, megalázott szolgái vagyunk, és kiszolgáltatott alattvalók. Krisztus, amikor teljesítette az atya akaratát, helyreállította az eredeti rendet, fölszabadította a rabszolgasorsból, és visszaadta örökösi méltóságunkat. Isten gyermekei lettünk ugyanazzal az áldozattal, amivel az Úr elégtételt nyújtott az atyának. Ezek után már a mi feladatunk, illetve életünk értelme, hogy úgy viselkedjünk, mint az atya gyermekei és örökösei. Amikor engedelmeskedünk, akkor valójában a magunk örökségét műveljük, a birtokunkat gondozzuk és a kincseinket gyarapítjuk. Az atya akarata pusztán csak kijelöli számunkra, mivel szerezhetünk örömet neki, és milyen módon növelhetjük az örökségünket. Elénk tárja, hogy mivel mutathatjuk ki iránta való szeretetünket. Szent Lukács evangéliumának van egy érdekes és szokatlan kitétele. Az éber szolgákról szóló példabeszéd végén ugyanis ezt a magyarázatot illeszti be az evangélista. Arra szolga, aki ismeri ura akaratát, és mégsem áll készen, és nem tesz akarata szerint, sok verést kap. Aki pedig nem ismeri, de büntetésre méltót tesz, kevesebb verést kap. A furcsa ebben az, hogy mindez éppen Szent Lukács leírásában olvasható. Tudva lévő, hogy az ő evangéliumát illetjük ezzel a jelzővel, az irgalmasság evangéliuma. Ebben a műben szerepel ugyanis a legtöbb olyan részlet, amely bemutatja Isten, illetve Krisztus irgalmas jóságát. És mégis itt olvasunk sok vagy kevesebb verésről. De fűzzük hozzá, hogy a szolgálatnak ezt a mércéjét még akkor mondta az Úr Jézus apostolainak, amikor még nem voltak megváltva. Az utolsó vacsorán viszont már ezt mondta nekik, már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtulattam nektek, amit atyámtól hallottam. Az Úr Jézus szavai azt a lényeges változást mutatják meg, ami a megváltás által valósult meg az ember lelki lehetőségeiben. Testi mi voltunkban nem következett be semmi változás, mert továbbra is ebben a világban élünk és igyekszünk boldogulni. Ám a lelki vonatkozásokban teljesen más lehetőségeink nyíltak. Mint Isten gyermekei, másként élhetjük meg az e világban ránk törő gondokat és nehézségeket. Eddig csak elviselnünk lehetett, most már az érdemszerzés, az Isten iránti szeretet megnyilvánulásaival válhatnak ezek. Krisztus által a földi életünk érdemszerzővé és értékké vált. Amit korábban csak síralomvölgyként értékelhettünk, az most számunkra igazi aranybányává lett. Szent Pál apostol beszél arról, hogy mindenki maga dönthet arról, miféle házat épít a Krisztustól kapott alapra. Aranyból, ezüstből vagy vályogból, szalmából építi a maga házát. Ezt írja, kinek-kinek a munkája fogja megmutatni. Olvassuk az első korintusi levélben. Krisztus tehát felszabadított minket, hogy magunk dönthessünk a jövőnkről, és egyben lehetőséget adott arra is, hogy a fáradozásainknak értéke és maradandó gyümölcse legyen. Pontosan ezért figyelmeztet az Úr, csak az jut be a mennyek országába, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Ez az akarat pedig nincs eltitkolva előrünk. Kiolvasható részben az Úr tanításából, részben pedig a körülményeinkből. Nem is bonyolult, hiszen az Úr Jézusnak igazán csak egyetlen parancsa volt követői számára. Ez az én parancsom, szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ezt kell a különféle helyzetekben megvalósítanunk. Igaz, kell hozzá leleményesség, hogy felfedezzük, mikor mi által valósul meg a szeretet. Kell hozzá erő és bátorság is, hiszen döntenünk és cselekednünk is kell. De segítséget küldött számunkra a Szentlélek személyében, akinek az ajándékai között ott szerepel a bölcsesség és az értelem, az erő és a tudomány is. Ilyen módon valóban képesek vagyunk helyes döntést hozni és eredményesen építkezni. Azt mondtuk, ne szolgáljon, hanem szeretetből teljesítsük az Atya akaratát. Hogyan juthatunk el ennek megvalósításához? Szent Ágoston így bíztat, ó ember, ismerd föl méltóságodat. Valóban ezen múlik. Értékeljük magunkat a saját valónkban, és nézzük meg, miféle ajándékokat kaptunk Krisztus által. Ha ezeket összevetjük magunkban, nem lehet kétséges, hogy szíves örömet megtesszük az Atya akaratát. Amen.
Ima 9. Imádkozzunk együtt a koronavírus járvány megállításáért.